Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 464. számú dicséretnek énekeljük az első három versét. A 464. számú dicséretnek az első verse így kezdődik: Jöjj, Királyom, Jézusom! Református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára szóló kérdés feleleteit hallgassuk meg.
Miért nevezik őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atya rendelte, és szent lelkével felkente a mi legfőbb prófétánká és tanítónká, aki kijelentette Isten titkos végzését és akaratát a mi váltságunkról, egyetlen főpapunká, aki testének egyetlen áldozatával minket megváltott, és az Atya színe előtt szüntelenül könyörög értünk, továbbá örökké való királyunká, aki minket igéjével és szent lelkével kormányoz, és a megszerzett üdvösségben oltalmaz és megtart. Miért neveznek téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hit által Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésében is részes vagyok. Azért, hogy nevéről vallást tegyek, magamat élő hála áldozatául neki átadjam, és hogy ebben az életben a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljak, ez élet után pedig vele együtt minden teremtmény fölött örökké uralkodjam.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon a János szerinti evangéliumból, az evangéliumnak a 16. részéből, a 23. vers második felétől kezdve egészen a rész végéig a 33. versig olvasom. Bizony-bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától, az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket a példázatokban mondom nektek, de eljön az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd értetek, hanem maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, s az Atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá a tanítványai. Ime, most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus így válaszolt, most hiszitek? De eljön az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek. Mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bizzatok, én legyőztem a világot. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálaadással a szívünkben állunk előtted, és hajtunk fejet. Hiszen olyan csodálatos számunkra, hogy te nem csak az akkori tanítványokhoz szóltál, hanem ugyanúgy szólsz most hozzánk is. A régi igékből megelevenedik a te üzeneted, a te szavad, a te tanításod, az útmutatásod a számunkra. Hálattelt szívvel köszönjük neked, hogy érthetjük és szerethetjük mindazt, amit kijelentettél. Köszönjük, hogy a tieid vagyunk, hozzád tartozunk, s a te gyermekeidként jöhetünk hozzád. Urunk, hálás a szívünk, mert semmit nem kellett tennünk ahhoz, hogy a tieid legyünk. Hiszen te döntöttél felőlünk, te voltál az, aki kiválasztottál bennünket, ahogy énekelni szoktuk, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet. Te kiválasztottál, elhívtál, s a tieid vagyunk. És most jövünk hozzád, Urunk, onnan, abból a helyzetből, amelyben most vagyunk. Reménységből és szomorúságból, betegségből és egészségből, küzdelmek közül, vagy éppen a hálaadásból. Tudod, hogy honnan? Ismered az otthonainkat, ismered a viszonyainkat, a helyzeteinket, emberi kapcsolatainkat. Tudod, hogy mik a nehézségeink, miben maradunk alul a te elvárásaidhoz képest. Ismered a hitetlenségünket, nem vagyunk elég kitartóak melletted, és kitartóak a hitben. De olyan jó tudni, Urunk, hogy nem ez számít, hanem az számít, hogy a tieid vagyunk. Az számít, hogy te már eldöntötted, hogy hozzád tartozunk. És hisszük, hogy ha elhívtál, ha kiválasztottál, akkor meg is tudsz bennünket tartani. Urunk, a te szent lelked által, melyet egykor a tanítványoknak ígértél, formálj bennünket is. Formálj bennünket olyanná, amilyennek látni szeretnél. Segíts, hogy legyen erőnk küzdeni a bűn ellen, legyen erőnk küzdeni minden ellen, amely tőled elszakítani akar, amely eltávolítani akar az örök életnek a beszédétől. Akár körülmények, akár vélemények, akár félelmek, bármi is legyen az. Urunk, kérünk, hogy te őrizd és te tarts meg bennünket. Ezzel a hittel jöttünk most is hozzád, hogy a Szentlélek által szólni akarsz az életünkhöz. Kérünk, hogy biztasd nátszál hitünket, kérünk, hogy erősíts meg és taníts bennünket. Hadd lehessünk még nagyobb örömben a tiéd, hadd hívjunk segítségül minden helyzetünkben. Így kérünk, hogy áld meg és szenteld meg az igére figyelésünket, az ige hirdetőit és az ige hallgatóit. Hallgasd meg imádságunkat, Atyánk, Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 295. dicséretnek az első versét énekeljük. A 295. dicséretnek az első verse így kezdődik, Jézusom, ki árva lelkem. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Ez meg van írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most újra olvasom, János evangéliuma 16. részének 28. versét. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Jézus a tanítványaitól búcsúzik hosszú időn keresztül, többször is elhangoznak ezek a gondolatok, hogy Jézus elmegy, és a tanítványok pedig ott maradnak, de Jézus felkészíti őket erre a helyzetre. Minden elmenetel egy nehéz dolog. Volt, illetve van egy kedves barátom, akitől egyszer azt kértem, elég régen volt, hogy kísérjen ki az állomásra, mert el kellett utaznom. És nagyon furcsa módon azt mondta, inkább nem jönne, nem szeret integetni induló vonatok után. Nem biztos, hogy a búcsúzás az mindig egy jó dolog, vannak nehézségei. Sokszor úgy búcsúzunk el egymástól, szeretteinktől, rokonainktól, hála Istennek, hogy a találkozás reményében tehetjük ezt. És milyen nehéz, milyen megdöbbentő, amikor nincsen következő találkozás, amikor nincs erre lehetőség. És milyen sokaknak van most ez a helyzete bizonyára, hogy valaki kórházba kerül, és nem tudja, hogy fog-e vele találkozni, hogy lehet-e még találkozni, hiszen nincsen látogatás, legfeljebb telefonon lehet tartani a kapcsolatot, hogyha az egészsége megengedi a másiknak. És ehhez még csak a járványban sem kell elkapni ezt a betegséget, egyébként sem lehet ilyen módon találkozni. Sok nehézség van, és ugyanígy sokan a szeretteikkel sem tudnak találkozni. Nem azért, mintha fizikailag nem lenne lehetséges, hanem azért, mert szeretnék megóvni őket, vigyázni rájuk, vigyázni egymásra, hogy semmi baj ne történjen. Az emberi búcsúzkodásnak vannak ilyen nehézségei. Jézus, amikor elbúcsúzott a tanítványaitól, ott ő tudta, hogy mi következik. Tudta, hogy mi az, ami ezután jön. Azelőtt vagyunk, hogy Jézust elfognák, azelőtt vagyunk, hogy odaállítják a nagy tanács elé, és elítélik, és aztán viszik Pilátushoz, és Pilátusnak jóvá kell hagynia, jóvá hagyatják vele az ő döntésüket, és keresztre feszítik. A tanítványok még nem tudják, hogy ez következik. Illetve amikor János apostol később leírja, ezt se felejtsük el, később vetik papírra ezeket a sorokat, amikor visszaemlékeznek, akkor megértik, ami történt, de akkor ott nem értik még, ami történt. És végig látható, hogy Jézus mindenkor megpróbálja, sőt igyekszik őket felkészíteni erre a helyzetre. Felkészíteni arra, amikor el fogják veszíteni a mesterüket. Amikor a hitnek egy nagy próbája lesz. De nem csak erről beszél Jézus, arról a 3 napról, amíg nem lesz velük, hiszen amikor feltámad, megjelenik a tanítványoknak, hanem beszél arról is, már előre, amikor majd felmegy a mennybe, és akkor a tanítványok megkapják a pártfogót, a szent lelket, és hogy akkor sem lesznek egyedül, emlékszünk, Máté evangélium a 28. részének a végére, így fejeződik be, a búcsúzkodó Jézus ezt mondja, áldozó csütörtökön a mennybe menetelkor, én veletek leszek minden napon, vagy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. De ezt akkor már majd tudni fogják, hasznos információkat kapnak arra az időre is, de most még nem. Kicsit olyan ez, persze csuta a példa, mert jobban olyan, de egy kicsit olyan ez, mint amikor mi próbáljuk a gyermekeinket tanítani. Mi próbáljuk felkészíteni őket arra az életre, amit vagy elhisznek, hogy úgy van, vagy nem hisznek el, hogy úgy van. Hiszen több mindent tapasztaltunk, látjuk a buktatóit, látjuk a nehézségeit, többet, mint aki most indul az életben, és próbálunk olyan információkat, olyan tudást adni nekik, amely reméljük, hogy majd akkor eszükbe jut, és segíteni fog abban, hogy jobb döntéseket hozzanak. Persze itt nem mi vagyunk, hanem Jézus, és nem a gyermekeinkről, hanem a tanítványokról van szó. De azt gondolom, hogy ismerős ez a törekvés. Ismerős a mi életünkben is ez a törekvés. Hogy azt, amit megtapasztaltunk, amire rájöttünk, ami amit felismertünk, azt szeretnénk továbbadni. És kicsit ez így van, vagy hát nem kicsit az egyházban is, hogy mi magunk is a bizonyságtételünkkel szeretnénk másokat segíteni. Abba az irányba mozdítani, vinni, amely Istenhez közelebb visz. Szóval ez a helyzet. És ebben a helyzetben Jézus titkokat árul el. Az egyik ilyen nagy titok, amiről itt szó van, amely az ő életéről szól, többször is elmondja, hogy én ki vagyok, de a honnan jöttem, hová megyek, kérdés az, ami megjelenik itt a 28. versben. Sőt, ennél több is, ez a honnan jöttem, hová megyek, ott van benne, hogy miért is jöttem, mi az értelme mindennek. János evangéliumában úgy mutatja be János magát, ezt az eseményt az egészben, és most itt ezt le is írja, bizonyára Jézus szavából felismerve, hogy Jézus érkezik az atyától, az ige testé lett, így kezdődik az evangélium, és aztán utána pedig Jézus visszatér az atyához, visszatér oda, ahonnan érkezett. Mit üzen nekünk ez a tanítás, mit üzen nekünk ez az ige? A 28. vers a 16. részben, én az atyától jöttem, és eljöttem a világba. Arra a kérdésre, hogy kicsoda Jézus, erre adja meg nekünk a választ. Amit azt gondolom, hogy nagyon jó kell tudnunk, hogy ki ez a Jézus. Sokféle válasz van arra, hogy kicsoda Jézus. A leggyakoribb válasz az, talán, lehet, hogy nem pontosan, de nem készítettem felmérést, mégis azt gondolom, hogy az, amit akkor is sokan gondoltak. Azt gondolták Jézusról, hogy ő is egy tanító. Tehát az is itt nagyon fontos, több tanító volt abban az időben, olyanok, akik ismerni akarták Istennek a szavát, akik jobban akarták érteni a világot, kerestek maguknak tanítókat. Olyan tanítókat, sok esetben rabbikat, maga Saul, a későbbi Pál is elmondja, hogy egy híres rabbinál tanult, tőle tanulta meg, hogy hogyan kell értelmezni, hogyan kell megérteni a Szentírást, persze aztán utána mindenre, amit eddig tanult, azt mondja, hogy kárnak és szemétnek ítéltem mindent a Krisztusért, de azért bizonyára nem mindegy volt az az ismeret, amivel rendelkezett, amivel Isten felkészítette erre a feladatra. Szóval voltak tanítók. És nem csak Izraelben, hanem a Római Birodalomban is olyan tanítók, akik úgymond segítettek abban, hogy az emberek jobban megértsék a világot, békességben, harmóniában legyenek önmagukkal, vagy talán csak a tudás szomjat elégítették ki. Hasonló helyzetben vagyunk most is vannak tanítók, akik kínálják a tanításaikat. Vannak olyanok, akiket én is kedvelek, vannak olyanok, akiket nem. Sokféle tanító van, nem így hívják feltétlenül magukat, nem mindenki hívja magát mesternek, van, aki annak hívja. Nyilván nekünk az emberi bölcsességet is le kell mérnünk Istennek az igéjén. Vannak olyanok, akik nagyon hasznos dolgokra jönnek rá, de vannak olyanok, akiket nem tudunk összeegyeztetni azzal, ami a Bibliában van. Nem baj, hogyha tanulunk másoktól, de nem mindegy, hogy mit tanulunk. Szóval akkor is voltak tanítók, és itt még egy fontos dologra felhívnám a figyelmet, amit Jézus is hangsúlyoz, hogy Jézusnak a tanítványai mások. Nem azért mások a tanítványai, mert ezek jobbak. Általában azt szokták mondani, hogy ugye azok a jobbak, akik jobb válogatás. Tehát az igazi elitiskolában kiválasztják a legjobb gyerekeket, és hát ők lesznek a legjobbak, vagy legalábbis erre számítanak, ez az elképzelés. Nem jobbak a Jézus tanítványai. Nem arról van szó, hogy Jézus kiválasztotta azokat, akik a legsikeresebbek voltak. Azokat, akikre mindenki felnézett, akik eleve is példaképek voltak. Nem sztárolt embereket, nem celebeket választott ki, ismert embereket, hanem valami egészen másfajta dolog volt az ő tanítványaiban. Közben elárultam a titkot is, hogy miért fordultam erre a beszédben, hát azért, mert Jézus választotta ki a tanítványait. Tehát ő döntött, nem arról volt szó, hogy rajongók jöttek körülötte, és ezek a rajongók voltak azok, akik utána továbbadták azt, amit tőle hallottak, akik választották volna Jézust. Jézus mondja, nem ti választottatok engem, én választottalak titeket. És ebben a helyzetben még különösen is izgalmas ez a Jézus által történő választás. Emlékszem erre a válogatásra, főleg általános iskolában, de gimnáziumban is, mindig valami játékot játszottunk a tornaórán. Gimnáziumban kosaraztunk. És hát össze kellett állítani a csapatot, és a legjobb kosarasokat kiválasztotta Béla bácsi, a Bélásnak becéztük, a tornatanár, és hát ők válogatták. Engem mindig ugye a végén választottak, csak amikor már nem volt más. Szóval a jobbakat választották ki, én meg a futottak még kategóriába tartoztam, a kosárlabda szempontjából mindenképpen. Tehát általában is így van, hogyha valaki egy jó csapatot akar, akkor megpróbálja a legjobbakat kiválasztani. Akiről azt gondolja, hogy na, ezek a legjobbak. Tanárok, hogyha versenyre akarnak küldeni gyerekeket, akkor megpróbálják azokat kiválasztani, akikkel úgy gondolják, hogy a legoptimálisabban tudnak eredményt elérni. Ugyanígy gondolkodunk a világban, és jó, tehetséges emberekre van szükség egy vállalkozásban, szakemberekre. Jézus nem így gondolkodott. És itt nem azt mondom, hogy engem kellett volna választani a kosár csapatban, mert nem voltam igazán alkalmas erre a feladatra, de inkább azt lássuk meg, hogy Jézus más szempontok alapján választotta ki azokat, akiket elhívott. És ezek a más szempontok, ezek az Istennek a más szempontjai, és ezek a mi számunkra, itt a tanítványokra nézve is, egy különösen fontos dolog, hogy nem azért választott ki Isten bennünket, mert mi vagyunk a legjobbak. Nem azért választott ki, mert mi vagyunk a legsikeresebbek. Ám legyen valaki legjobb, legyen valaki legsikeresebb, Isten azokat is ki tudja választani. Hanem azért, mert neki más szempontjai vannak. Emlékezzünk Dávidnak a kiválasztására. Amikor Sámuel elmegy Isaihoz, Betlehembe, és hiába vannak ott a Daliás fiai, közülük kell választani, azt kérdezi, hogy nincsen több fiat? Hát van egy, a legkisebb, az őrzi a juhokat. És akkor meg kell tanulnia a Sámuelnek, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Isten azt nézi, ami a szívben van. Van ugyanez a kiválasztás érvényesül Jézus esetében. Bár valaki rögtön mondhatja, aki ismeri a történetet, hogy és Júdás, és mi van Júdással? Hát Júdást miért választotta ki Jézus? Ennek is megvolt a maga szerepe, Júdásnak is megvolt a maga szerepe, bár Júdásnak nem az volt a feladata, mint a többieknek, Júdásnak nem feladata volt, Judás volt az, aki elfordult, Judás a figyelmeztetés, Judás az, aki emlékeztet bennünket arra, hogy ki kell tartanunk Isten mellett. Judással talán az volt a legnagyobb baj, nem akarok ebben nagyon belemenni, mert nagyon ingatag történet, hogy nem bízott eléggé Jézusban. Nem bízott eléggé Jézusban. Nem bízott úgy Jézusban, hogy nem azt nézte, illetve azt nézte, amit lát, maga akart mérlegelni, és nem merte rábízni Jézusra a dolgokat. A többi tanítvány rábízta Jézusra. Nem értették, de akkor is rábízták Jézusra. Jó, hagyjuk Júdást, mert ez egy kicsit messzire visz. Maradjunk annál, hogy Jézus választja a tanítványokat. Tudta, hogy miért választja. Tudta, hogy mire fogja használni az ő életüket, egyéniségüket. Tudta, hogy rájuk van szükség. Ők ki voltak választva. És ez egy biztatás a mi számunkra is. Isten tudja, hogy miért választott ki bennünket. Lehet, hogy mi sem értjük. Hát a többiek meg főleg nem értik. Hát miért pont ezek a keresztények? Olyan sokszor elhangzik, nem? Hogy hát igen, ilyenek járnak templomba, hát most nem nagyon járunk templomba, de maradjunk ennél a képnél. Ilyenek járnak templomba. Mindenki úgy érzi, hogy ő jobb, mint a keresztjének. Hát ő sokkal jobban szereti a többit. Ő biztos, hogy jobban megérdemelné, hogy az Isten szeresse. Persze hite még sincsen ettől, de pont ez az, ami titok. Isten tudja, hogy miért választott ki bennünket. Tudja, hogy miért választott ki téged, miért hívott el téged. És nekünk rá kell bízni ezt. Tudja, hogy szüksége van ránk. Nem azért, mintha nélkülünk nem tudna bármit elérni. De ez a kegyelem, hogy velünk együtt működve, bennünket használni akar az ő országa építésében, ahogy egykor a tanítványokat használni akarta Jézus. Szóval a tanítványok ott vannak Jézus körül, és meg kell érteniük azt, hogy mi is történik, ki ez a Jézus. Ők is először úgy tekintenek Jézusra, mint egy tanítóra. Úgy tekintenek Jézusra, mint aki nagyon nagy dolgokat mond. De pont akkor, amikor meglátják a cselekedeteit, akkor megértik, hogy valami másról van itt szó. Meglátják a csodákat, meglátják, ahogyan kenyeret szaporít, ahogyan a vizen jár, ahogyan parancsol a viharnak, ahogyan embereket gyógyít meg, meglátják, ahogyan halottakat támaszt fel, és meglátják azt is, ami talán nem ennyire látványos, de ugyanilyen érthető, hogy az ő szavának ereje van, hogy emberek élete megváltozik. A bűnös emberekből Isten akaratát kereső emberek lesznek, hogy az emberek élete megváltozik a Jézussal való találkozás hatására. És innentől kezdve kezdik el megérteni, hogy Jézus nem egyszerűen csak egy tanító. Érdemes ezekre a szavakra figyelni, hogy a többiek azt gondolták, hogy ő is egy tanító, a tanítványok meg rájönnek, hogy nem csak egy tanító. Mert tanító is Jézus, tanít bennünket, fontos, amit mond, tökéletesen beszél arról, amit az Atya kijelentett. Szóval az Atyától jött. Kicsoda Jézus? Ő az Atya küldötte, az Isten küldötte ebben a világban. Nem mindegy, hogy hogyan tekintünk Jézusra. Hogy úgy tekintünk rá, mint aki bölcs dolgokat mondott. Vagy sokan úgy tekintenek rá, mint hogy hát nem is tudjuk, hogy létezett-e, sokaknak ez probléma, vagy hát nem probléma, csak egy jó kibúvó, hogy ne kelljen hinni az Istenben, hogy megkérdőjelezik Jézusnak a létezését. Nem mindegy, hogy hogy tekintünk rá egy régi alakra, egy történelmet formáló erőre, egy tanítóra, vagy pedig úgy tekintünk rá, mint akit az Atya küldött el ebbe a világba. Azt mondja Jézus a 28. versben, én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba. Ő az Atyától jött, és a világba érkezett. Ő az, akit Isten legjobban megbízott ezzel a feladattal. Ő az, aki a legtökéletesebb bizonyságát tudja tenni annak, hogy mi az Istennek az akarata, az Atyának az akarata. Tudom, kicsit bonyolult a dolog, hiszen közben mi tudjuk, hogy van Szent Háromság, Atya, Fiú, Szentlélek, és tudjuk, hogy ez a három egy, de most mégis figyeljünk erre az üzenetre. Arra, hogy Jézus az Atyától jön. Az Atyától jön, nem akárki. Nem egyszerűen csak egy próféta, nem egyszerűen csak egy ember, hanem olyan, aki tökéletes. Az Atyától jön, és ezért ismeri az Atyát. Sőt, egy az Atyával. Azt mondja Jézus, aki látott engem, látta az Atyát. Vagyis Jézus az, aki az általunk elérhető legtökéletesebb ismeretet tudja átadni az Atya akaratáról. Vagyis amit ő mond, az biztos, hogy helyes. Amit ő mond, az tévedhetetlen. Amit ő mond, az biztos, hogy a mi javunkat szolgálja. Az biztos, hogy isteni akarat, ami Jézus Krisztusban van. Így figyelünk Jézusra? Így figyelünk az Istennek a kijelentésére? Hogy Jézus az Atyától jött, és hogyha Jézusra figyelünk, akkor azt az üzenetet értjük meg, amit Isten nekünk akar átadni. Vagy miként tekintünk rá? Hogyha így tekintünk rá, akkor rögtön egyértelművé válik, és nem kérdéses, hogy hogyan kell viszonyulnunk minden máshoz. Hitekhez, vallásokhoz, tudományhoz, bármihez, hogyan kell viszonyulnunk. Hogy ha ő az Atyától jött, ő a tökéletes kijelentés, akiben az ige testé lett, akkor nekünk mindenben hozzá kell igazítani az életünket. Egy érdekes dolog ez, itt a tudományt is említettem, amely nagyon fontos az ember számára, egyre fontosabb és egyre jelentőség teljesebb, hiszen a tudomány működteti, hozta létre azt a technológiát, amely a mi életünknek a mindennapjait képezi ma már. És úgy tűnik, hogy egyre inkább képezni fogja. De a tudomány csak egy részterület. Egy részterület, nem az egész, de semmiképpen nem a teremtő. Mintha az egész teremtett világot le is fedné, nem fedi le, akkor sem ugyanaz, mint a teremtő. Nem egymás ellen vannak ezek, hanem alárendelve az Istennek, minden alá van rendelve az Atyának. Szóval, amikor az igazságról van szó, az Istennek az akaratáról, tervéről, akkor nekünk oda kell figyelnünk. Akkor hozzá kell igazítani a véleményünket. Nem azt jelenti a világ, hogy sokféle igazság van, és mi válogathatunk. Nem azt jelenti, hogy egyenrangú kijelentések vannak. Sokan ezt szeretnék elmondani. Épül egy templom, azt hiszem Berlinben, vagy nem tudom, hogy mondjam, milyen épület, ami valami megbékélést akar jelképezni. Három ilyen belső lenne, mintha három templomot tettek volna egy részbe. Az egyikbe a muszlimok fognak imádkozni, a másikba a zsidók, a harmadikba a keresztjének. Én elcsodálkoztam ezen, hogy ezt hogy gondolják, hogy nekünk van egy kijelentésünk, ami a legtökéletesebb, akkor az összes többi ehhez képest tökéletlen. Azt akarja ezt kifejezni, hogy ezek egymás mellett vannak egyenrangúak, ilyen-olyan vélemények. De ez teljesen ellentétes azzal, amit Isten nekünk kijelent a Bibliában. Mert ott azt mondja, hogy Istent a legjobban Krisztusban lehet megismerni. Ő az egyetlen, aki az Atyától jött. Hát a többi hogyan lehetne ehhez említésre méltó? Hogyan lehetne ehhez egy szintre hozni? Hogyan lehetne bármit Jézus Krisztussal egy szinten említeni? Persze, ha valaki csak tanítóknak tekinti ezeket az embereket, vagy ezeket az alakokat, akikről ott esetleg szó van, akkor úgy tűnhet, hogy mindegy. De egyáltalán nem mindegy. Nekünk nem mindegy. Vagy ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor nem mindegy. Ha meg mindegy, akkor attól tartok, hogy nem is nevezhetnek bennünket keresztjének. Most hallottuk a definícióját a Heidelbergi KT-ban, még Krisztusnak a tagjai vagyunk. Hát hogyha nem vagyunk azok, akkor nem vagyunk keresztjének. Szóval ő az atyától jött. És hogyha az atyától jött, akkor az azt jelenti, hogy mindent hozzá kell mérnünk, hogy az életünk tőle függ, az örök életünk is tőle függ. Hogyha az atyától jött, akkor csak ő a mi Istenünk. Egyedül ő az Isten. Nincsen másik Isten ezen a világon. Nincsen másik igazság ezen a világon. És nekünk így kell alakítani ehhez képest az életünket. Azt mondja, hogy eljöttem a világba. A világba jöttem el. Az Isten emberré lett. Emberi alakban jelent meg az Isten, és közben tudjuk a dogmatikából, próbáltuk megérteni, megfejteni, hogy ez a kettő nem keveredik, meg nem választódik külön, de most ezt hagyjuk. Biztos ismerős ez a történet, amelyet sokan el szoktak mondani, hogy végül is mindenki ugyanazt hiszi. Én nem hiszem, hogy mindenki ugyanazt hiszi, csak mondom, hogy van egy ilyen történet, amely úgy képzeli el a világot, vagy azt az okosságot, hogy van egy hegy, és sok ösvény vezet fel, és ebbe különböző oldalon mennek. A történet szerint egyik oldalon mennek az ilyen vallás, az olyan vallás, direkt nem emlegetek, mert még valakit kihagyok, aztán megsértődnek, és aztán mi is mennénk ugye keresztjének egy helyen. És akkor végül ugyanoda az Istenhez érkezünk, az Istenséghez. Tehát erről szó nincsen. Itt mondja Jézus, hogy eljött a világba. Az Isten emberré lett. Semmilyen hegyre nem megyünk fel. Legalábbis nem azért, hogy elérjük az Istent. Hát Isten jött el ebbe a világba. Ő lett emberré, és megragadott bennünket. Ő az, aki megszólított bennünket, aki elhívott, aki kiválasztott. Miért mennénk valami, ki tudja hová föl, hogy aztán találkozzunk valamilyen Istenséggel? Már találkoztunk. Ő az, aki megérintett, aki meghívott, akinek a gyermekei vagyunk, akihez tartozunk. Mi már Isten gyermekei vagyunk. Innen talán jobban érthető, hogy miért fontos az, hogy mi erről bizonyságot tegyünk ebben a világban. Nem arról, hogy milyen jó együtt élni minden vallással, békében akarunk velük élni, de nem akarjuk, hogy elvesszenek, hanem azt akarjuk, hogy Krisztusra találjanak. Hogyha nincsen ott a szívünkben ez a bizonyosság, hogy nekünk el kell mondani, tovább kell adni azt, amit tudunk, hogy mások is halljanak Krisztusról, akkor valamit nem értettünk meg. Mert Jézus tanítványait nem azzal bízza meg. Menjetek el ebbe a világba, és hirdessétek a békességet, minden vallás béküljön meg, építsetek közös templomot, mindegyik ugyanaz. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy tegyetek bizonyságot. Legyetek tanúk ebben a világban. Mégpedig róla, arról, hogy ő a megváltó, hogy ő Istennek a fia, és hogy Isten fia megváltása által mi is atyának nevezhetjük az atyát. Atyánká lesz az Isten. Erre tanít bennünket Jézus. Ő az atyától jött. Nem akárki, nem azonos a többivel, nem állíthatom Jézusnak a szavát ugyanolyan értékű en mellé egy másik embernek a szavává. Hát egyszer hallottam egy ilyen történetet, hogy hát igen, ez van benne a Bibliában, ez egy érdekes éjszakai beszélgetés volt, ez van benne a Bibliában, én tudom, de még ez a filozófus ezt írja, ez azt írja, és hogyha még ezt a filozófust, ezt a pszichológust, ezt a gondolkodót, nem akarok itt ilyen irányokat mondani, mindegy, hogy kicsodákat, ezt még mellé tesszük, akkor jobban megértjük az egészet. Nem. Mi Krisztusban értjük meg az egészet. Én nem mondom, hogy nem lehetne még sok okosság ezen kívül, csak ne tegyük egymás mellé őket. Hogyha az megerősít bennünket abban, amit Jézus mondott, akkor miért ne? De hogyha bármi módon másról beszél, akkor pedig nyilvánvaló, hogy tudnunk kell, hol van a hangsúly. Nem a világ segít megérteni Jézust, hanem a Szentlélek érteti meg velünk Jézust. Persze, néha jól esik bizonyos dolgokban úgy felismerni, hogy Isten igazsága a valóság, és hogy mások is esetleg egy-egy részletére rácsodálkoznak. Az atyától jött. Jézus nem egy olyan ember, aki egyszerűen csak lett, akit Isten megszólított, akire rábízott valamit, nem olyan ember, mint a proféták, vagy mint Izraelnek a vezetői, vagy a mai bizonyságtevő Istennek, nem lehet egy szintre tenni. Ő az atyától jött, és ebbe a világba érkezett. Milyen világ ez? Olyan világ, amit ő alkotott. Ez az ő világa, ő teremtette ezt a világot. Ő alkotott bennünket is. Ő az, aki ismeri ezt a világot, és tudja, hogy szükségünk van rá. Azért jött, mert Isten megígérte ott a bűnesetkor, amit bizonyosan már előre eltervezett, hogy ez fog bekövetkezni, de megígérte a bűnesetkor, hogy a kísértő le fogja győzni, sátánt le fogja győzni, mégpedig az asszonynak a fia, aki a kigyónak a fejére tapos. Ez az ígéret teljesedik be Jézus Krisztusban, amikor emberré lesz és emberként jön közénk. És az, hogy ebbe a teremtett világba jött, azt jelenti, azt is látszik, hogy úgy érkezik, mint egy gyermek. Úgy érkezik, mint mindenki más. De mégsem ugyanaz, ő Isten fia. Ebbe a világba jön, és rögtön az elején így kezdődik a történet, nem tudom, hogy direkt így van-e írva, de bennem mindig visszacseng, hogy a János mondja, hogy az övéi közé jött, és a övéi nem fogadták be, és hogy amikor megszületik, azt írja a Lukács, és nem volt számára hely. Nem volt számára hely. Ezzel kezdődik. Az ő világába, amit Isten teremtett, ami az övé. És aztán utána kiderül, hogy annyira prófétaiak ezek a szavak, hogy később annyira nincs számára a hely, hogy nem is tűrik meg ebben a világban. Kiírtják ebből a világból. Mert a világ nem akarja őt elfogadni. Mert a világ nem akarja elfogadni azt, amit az Isten akar. Mert a világ az ellenségeskedést jelent Istennel ebből a szempontból. Ellenségeskedést jelent Istennel, de Isten a győztes. Azzal fejeződik be, talán ezért is volt jó, hogy elolvastuk végig ez a rész, a 33. versbe, a világon nyomorúságotok van. Itt utal Jézus arra, ami a tanítványokra vár, meg arra, ami a bűn miatt nyomorúság ebben a világban. A szenvedés, a betegség, a halál, az egymást meg nem értése, a szeretetlenség, a bántás, adok-kapok, ez mind-mind bosszú nyomorúság ott van ebben benne. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok. Én legyőztem a világot. Eldől ez a világgal való, a bűnnel való viaskodás eldől. Szóval Jézus ebbe a világba jött. Jött, mert az Isten szeretete így jelenik meg ebben a világban. Jött, mert ez volt Istennek az akarata. Atyától jöttem, és eljöttem a világba. Miért jött? Azt olvassuk a János evangéliumában, a 10. rész, 10. versében, én azért jöttem, hogy életük legyen. Jézus ezért jött. Vagy máshogyan, ahogy talán még jobban ismerjük, János 3.16-ba, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugyanezt mondja, hogy csak kicsit kibővítve, hogy azért jött, hogy életünk legyen. Azért jött ebbe a világba, hogy az a helyzet, amiben mindenki van, a bűn uralma alól kiszabaduljon. Hogy ne legyünk a bűnnek a szolgái, hanem Isten gyermekei lehessünk. Ezért jött el. Ez a célja. Ez az evangélium egyébként, hogy ez lehetséges. Hogy nem kell a bűnben maradnunk, nem kell kárhozatra mennünk. Hogy boldog feltámadásunk lehet. Ezért jött Jézus. És erre tanít bennünket. De azt mondja, hogy most elhagyom a világot. Készíti a tanítványokat, elhagyja a világot. Ebből a világból elmegy. Van egy idő, amikor itt van, és ez az idő véget ér. De ez az elhagyom a világot, ez nem azt jelenti, hogy Jézus lemondott volna a világról. Nem azt jelenti, hogy Isten azt mondta, hogy ennek a világnak most már vége. Nem úgy van, mint ahogy volt Noé idejében, amikor Isten megbánta, hogy embert teremtett. Ez nem arról szól, hanem arról szól, hogy a küldetését elvégezte Jézus. Mert az ő küldetése az volt, hogy tanítson, hogy megismerjék őt a tanítványai, és mindenki más később, akik hisznek az ő szavukra, és a küldetése az volt, hogy elvégezze a megváltást, hogy bennünket a bűn rabságából megszabadítson a kereszten. Elhagyom a világot, mondja, de ez nem azt jelenti, hogy Isten lemondott volna rólunk, lemondott volna a világról. De azt jelenti, hogy a tanítványoknak úgy, ahogy együtt voltak addig, meg kell tanulniuk, meg kell érteniük, hozzá kell szokniuk, hogy nem lesznek így együtt. Így nem, nyilván a pártfogó ígérete az mindenképpen ott van, és ez mindig hangsúlyos is, hogy majd a Szentlélek által lehetünk együtt Istennel. Eljött ebbe a világba, megismertük őt, és milyen csodálatos dolog, hogy úgy tudunk rá gondolni, mint emberre. Úgy tudunk imádkozni, úgy tudunk leborulni előtte, hogy emberként gondolunk rá, emberként láthatjuk magunk előtt. Hiszen az Isten lélek, és nem könnyű lélekben imádni az Istent, hiszen az ember olyan, akinek fontos a látvány, fontos az, amit meglát, akár képzeletben, akár valóságban, fontos az, ami előtte van, és hát ilyen emberek vagyunk, ki vizuálisabb, ki kevésbé, de azért valahol mégis egy fontos része ez az életünknek. Isten pedig komolyan veszi, ezt ismer bennünket, ő alkotott, és ő teremtett bennünket. A mi dolgunk az, hogy megtartsuk az ő igéjét. A mi dolgunk az, hogy Isten szeretetét megtapasztalva továbbadjuk ezt a szeretetet. Leginkább azzal adjuk tovább, hogy bizonyságot teszünk az ő szeretetéről és az ő akaratáról, az Isten szeretetéről. Azzal adjuk tovább, hogy szeretjük annyira az embertársainkat, nem akarjuk, hogy elkárhozzanak. Szeretjük őket annyira, hogy nem akarjuk, hogy elvesszenek, hanem azt szeretnénk, ha megismernék Krisztust. Azt szeretnénk, az a vágyunk, hogy még az ellenségeink, és Istennek az ellenségei is, Jézus mondja, hogy imádkozni kell értük, azt gondolom ezért, hogy ők se vesszenek el, hanem megtérjenek és éljenek. Mert az a célja Istennek. Ezért jött Jézus, és nekünk pedig az a feladatunk, hogy ebben bizonyságtevői legyünk az Úr Jézusnak. Elhagyom a világot, és az Atyához megyek. Jézus nem úgy fejezi be a földi munkáját, hogy véget ér, nem úgy fejezi be, hogy őt eltemetik, hanem úgy fejezi be, hogy visszatér oda, ahonnan érkezett. És ez jelzi, hogy a küldetését elvégezte. Jézusnak a mennybe meneteléről van szó, amikor mondja, hogy az Atyához megyek, amire szoktunk emlékezni a húsvét utáni 40. napon, befejezte a küldetését. Mégpedig nem úgy, hogy vége van, és majd kiértékeljük később. Úgy szokott lenni, hogyha egy projekt befejeződik, akkor az emberek leülnek, akik benne voltak, és kiértékelik, hogy milyen tanulságokkal szolgál. Ez egy olyan befejezés, amikor ez biztosan elérte a célját. Az Isten igéje nem tér vissza úgy, hogy ne érni el a célját. Eléri a célját, és a célja az megvalósult. Lehet, hogy most úgy tűnik, hogy milyen kevesen vagyunk, akik hiszünk. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy akkor valósult volna meg, hogyha mindenki hinne. De ilyen soha nem volt igazából. Nekünk nem az az igazi kérdés, hogy hányan vagyunk. Az igazi kérdés az, hogy örülünk-e annak, hogy mi ott vagyunk. Nem az az igazi kérdés, hogy hányan tesznek bizonyságot. Az igazi kérdés, testvérem, az, hogy te bizonyságot teszel-e. Nem az a kérdés, hogy hányan hűségesek az igéhez. Nem az a kérdés, hogy én, te, mi hűségesek vagyunk-e az igéhez. Ennyi a mi dolgunk, ennyi a mi feladatunk. Hogyha Jézusnak így értékelnénk az életét, hát sokan voltak, talán több százan, akik hittek, de hát egész Izrael nem hitt, a vezetők se hittek, elfordultak. Hogyha így értékelnénk az életét, akkor azt mondanánk, hogy ez egy kudarc volt. De visszamenőleg látjuk, hogy nem. Visszamenőleg látjuk, hogy mindazok, akiket Isten kiválasztott, azokat el is hívta, azokat meg is igazította, azoknak az örök életet ajándékozta. És most ebben a világban mi vagyunk azok, akiknek erről bizonyságot kell tenni. Akkor is, hogyha nyomorúságos a helyzetünk, akkor is, ha betegek vagyunk, ha elesettek vagyunk, ha gyengének érezzük magunkat, ha úgy érezzük, hogy folyamatosan elbukunk, akkor is a mi dolgunk az, hogy erről bizonyságot tegyünk. Ő visszament az Atyához, de ez a mondat befejeződik, de nem fejeződik be a történet. Hiszen elküldi a Szent Lelket, és a tanítványok erőt kapnak erre a bizonyságtételre. Kedves testvérek, mi nem egy tanítónak vagyunk a követői. Mi nem egy régi történetnek vagyunk a felelevenítői. Mi nem egy hagyománynak az őrzői vagyunk. Mi az élő Istennek a népe vagyunk, akik hozzátartozunk, akiket ő választott ki, és akik neki engedelmeskedünk. Azt gondolom, hogy erre tanít bennünket ez az ige, és erre akart most emlékeztetni mindannyiunkat. Ebbe a világba jött Jézus, hogy engem, téged, minket megtaláljon, és azért ment vissza az Atyához, mert amit ő tett, az befejezte, elvégeztetett, a világ megváltása megtörtént, a mi elhívásunk is megtörtént, most rajtunk a sor, hogy a Szentlélek erejével hűséges gyermekeiként éljünk ebben a világban. Isten az ő igéjével táplál bennünket és hív minket. Amen. Kedves testvérek, az ő igéjéről énekeljünk a 154. dicsérettel. Jézus Krisztusnak a kijelentéséről, amely bölcsét tud bennünket tenni, amely segít abban, hogy hallgassunk az igéjére, és vezet bennünket. 154. dicséret így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Csendesedjünk el, és imádkozzunk együtt. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hallottuk, hogy te kiválasztottál bennünket, hallottuk, hogy az Úr Jézus miattunk és értünk jött ebbe a világba. Köszönjük, atyánk, hogy a Szentlélek által Jézust megváltónak, Úrnak ismerhetjük. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk hozzád, atyánk, hogy tudjuk, hogy van igazi közbenjáró. Köszönjük, hogy élő Istenünk és élő Urunk van ebben a világban. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, azt, hogy valóban a te gyermekeidként élhetünk, és köszönjük, hogy újra megerősítettél bennünket abban, hogy elhívtál és kiválasztottál magadnak. Köszönjük, hogy bűneink és alkalmatlanságunk ellenére is a tiéd lehetünk, hiszen te döntöttél úgy, hogy bennünket akarsz használni arra, hogy megismerje a világ, hogy eljöttél, és megismerje a te szeretetedet. Urunk, tudjuk, hogy te alkalmassá tehetsz erre, te adsz alkalmas helyzetet, alkalmas szavakat a Szentlélek által, hogy mi ragaszkodjunk hozzád ebben. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy valóban úgy ismerhettünk meg téged, mint aki a te szeretetedet árasztottad ki erre a világra. Köszönjük, hogy pártfogóval, Szentlélekkel ajándékoztál meg, hogy ne vesszünk el, ne távolodjunk el tőled, sőt, megerősödjünk, sőt, megújuljunk a hitben, hozzád való ragaszkodásban, megújuljunk a te követésedben. Köszönjük, hogy adod a Szent Lelket számunkra. És köszönjük, hogy adod a lehetőséget a könyörgésre, hogy mindig hozzád jöhessünk imádkozni a magunk életéért, életünk küzdelmeiért, hogy te vigasztalj a kudarcokban, te adj erőt az újrakezdéshez. Segíts, hogy békességnek a közvetítői és szerzői legyünk az emberi kapcsolatainkban. Urunk, hozzád kiáltunk, neked könyörgünk, amikor eléd hozzuk a betegeinket. Olyan sokan, egyre többen vannak betegek, akik éppen az életükért küzdenek, mások a betegségben szenvednek, és mások pedig hordozzák ezt a terhet. Urunk, könyörgünk értük, az ismertekért, mindazokért, akiket szeretünk, akik fontosak a számunkra, rokonainkért, szeretteinkért, családtagjainkért, de ugyanúgy azokért is, akiket ismerünk, akikről tudunk, mindegyiküket hozzuk eléd. Uram, hozzuk eléd azokat, akik a gyülekezeti tagoknak a ismerősei, rokonai, szerettei, te legyél az ő gyógyítóik. Kérünk, együtt könyörgünk ismerősökért és ismeretlenekért. Imádkozunk azokért, akik enyhülésért kiáltanak hozzád. Imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetben vannak emiatt ebben az időben. Könyörgünk, hogy minél előbb érjen véget ez a járvány, és tanuljunk belőle, tanuljunk mindenből, amit ebből meg lehet tanulni, rád figyelve. Imádkozunk azokért, akik helytállnak a betegek mellett, akik helytállnak a védekezésben, akik irányítják mindezt. Imádkozunk, Urunk, hogy legyen eredménye az ő munkájuknak, és legyen erejük ezt folytatni. És, Urunk Istenünk, imádkozunk hozzád azért is, hogy sokan meglássák a te szeretetedet, és megismerjenek téged. Te taníts és te tarts meg bennünket, Úr Jézus Krisztus. Imádkozunk, hogy a gyülekezeteinkben meg tudjunk maradni, és hogy a te igéd tápláljon bennünket, és megújítson, és megerősítsen, és adjon kitartást ahhoz, hogy ehhez ragaszkodjunk mindig és mindenkor, és ezt akarjuk hallani. Urunk, Istenünk, kérünk téged, te taníts és te tarts meg bennünket. Adj értelmet mindennek, ami értelmetlennek látszik, te bátorítsál és te hordozzál minket. Hozzád kiáltunk, hiszen tudjuk, könyörülő Isten vagy. Tudjuk, hogy elmondhatjuk a kéréseinket. Urunk, református egyházunkért, keresztjén gyülekezetekért és Magyarországunkért imádkozunk. Eléd hozzuk minden nyomorúságunkat. Légy a mi kegyelmes, megtartó Istenünk, most és mindörökké. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogy az Úr Jézus tanított, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hirdettem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most csak úgy tudunk adakozni, persejpénzt, és hogyha átutalással küldjük el az ismert számla számokra, vagy pedig összegyűjtjük, és majd amikor újra találkozhatunk, akkor tesszük be a persejbe. Köszönjük az eddig érkezett adományokat az egyház fenntartói hozzájárulásokkal együtt. Alkalmainkat hirdetem, kedden 19 óra 15-kor tartunk bibliaórát, ezek mind online alkalmak, amiket hirdetek, és a Zoom segítségével lesznek megtartva. Szerdán 18 óra 15-kor van a felnőttek konfirmációs alkalma, pénteken a szokásos időben a gyermekek konfirmációs alkalma, és pénteken 19 órakor fiatal felnőttek számára tartunk bibliaórát, ez a 300-as klub. A ránk következő vasárnap, 28-a, Böjt utolsó vasárnapja, illetve már virágvasárnap egészen pontosan, hiszen aztán a húsvét következik. 10 órától kezdődik a virágvasárnapi istentisztelet. Szeretettel várjuk a testvéreket az ismert csatornákon. Az istentiszteletünk végén még egy éneket énekeljünk, és ezután az áldás, majd végül a himnusz következik. A záró énekünk a 298. dicséret, 298. dicséret. Ez a dicséret egy ritkában énekelt, de azért azt gondolom ismert ének. Itt most a 9. és a 10. verseket fogjuk énekelni, ez még ritkábban énekelt, de kapcsolódik ehhez a mostani igéhez és ezekhez a gondolatokhoz. 298-as dicséret, 9. verse így kezdődik: én az atyához felmegyek, ha végeztem a földön, hogy aztán mestered legyek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.